Jó reggelt kívánok mindenkinek, Németh László vagyok, aki pedig itt van velem a vonalban, Ben Dezsevszky Anton, posztszovjet térség szakértő, az Ökonomusz Gazdaság Kutató Alapítvány igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Az ukrán tüzérség két nappal ezelőtt támadást indított Donyeck városa ellen, és hát egy piacot ért találat, ahol civil áldozatok is voltak. Hogy kerülhetett sor erre az eseményre? Azért jellemzően katonai célpontokat próbálnak támadni minden ilyen háborúban.
Így van, ugye azt látni kell, hogy a Donyeck elleni támadások viszonylag sűrűek az elmúlt időszakban, és igazából előtte is. Ugye Donyeck a most már orosz kontra alatt álló Donyecki megyének a központja, a legnagyobb városa, és mind Donyeck területén ugye a városi struktúra lehetővé teszi, hogy elrejtsék a különböző katonai célpontokat, úgymond mondjuk a katonák kiképző helyeit, akár lőszerraktárakat. Tehát egyrészt adott a városnak az adottsága, másrészt pedig maga a város nagyon közel fekszik a frontvonalhoz. Tehát így egészen kicsi távolságról van szó, 15-20-30 kilométerre fekszik a város a frontvonaltól, és ez lehetővé teszi, hogy olcsó tüzérségi eszközökkel indítsanak támadást a katonai célpontokkal szemben, és ez az elmúlt időszakban sűrűn megtörténik. Tehát miközben más logisztikai célpontokra, mondjuk drága HIMARS rakétákat kell alkalmazni, a donyecki célpontok, bizonyos célpontok tüzérség által is elérhető távolságra kerülnek. Ugye tegnap reggel ért a támadás ezt a bizonyos piacot. Ez Donyeck külvárosa, tehát nem valamiféle városi központ. Ráadásul a nyugati külvárosa, talán az egyik legközelebbi célpont a frontvonal. Számítva, nagyjából 13-14 kilométerre van a legközelebbi ukrán állásoktól, egyértelműen tüzérségi találat érte, ugye most már 27 halálos áldozatról tudunk. Nem tudjuk, hogy ott a közelben volt-e valamiféle katonai célpont, vagy sem. Általában ezek a találatok mi orosz oldalról is nem szándékosan civil struktúrák ellen irányulnak. Hogyha precíziós rakétákról van szó, akkor a legtöbb esetben a hiba határ az eltévesztés miatt történik meg, mert ugye az olcsóbb, nagyobb mennyiségben elérhető precíziós rakétáknak a hiba lehetősége, vagy pontosabban a pontossága, akár 300-400 méter is lehet. Ez egy egészen ugye tág. A másik eset az, amikor lelövi a légvédelem az adott rakétát, és mondjuk egy másik helyszínre hullik le, és ott okoz komoly problémákat. Tehát általában ezek szoktak lenni a civil szférát ért találatok hátterében, nem szándékosság. Most az, hogy ott a piac környékén mi volt, a tüzérség viszonylag pontos 30-40-50 kilométeres távolságban dolgozik, hogyha beméri a célpontot, általában vagy a helyszínen lévő emberek, vagy drónok adják le a pontos koordinátákat, és hogyha bemérik a célpontot, akkor viszonylag pontosan dolgozik, néhány 10 méteres pontossággal éri el a célpontot. Nem tudni, hogy ott a piac környékén mi volt. Ugye hasonló orosz támadás, tehát ez most ukrán támadás volt, de Oroszország az elmúlt időszakban többször is nagyon komoly civil áldozatokkal járó támadásokat intézett, mondjuk a legismertebb között az ukrán Kramatorszki piac, vagy egy ukrán bevásárlóközpontot ért találat. Tehát azért ilyenekre van bőven példa a másik oldalon is, nem mindig szándékosság van ezek mögött.
Közben ugye a Fehér Oroszország bejelentette az új katonai doktrináját, ezek szerint minden Oroszországot érő támadást a saját maga elleni támadásként fog értékelni. Mennyire őszinte ez a barátság a két állam között, mármint Oroszország és Fehér Oroszország között?
Nem hiszem, hogy a jelenlegi helyzetben Alekszandr Lukasenkának nagyon lenne választása. Egyértelműen beálltak Vlagyimir Putyin mögé, de ez a beállás 2020 után történt. Ugye a vélhetően elcsalt belarusz elnök választások után történt meg, amikor Lukasenka kénytelen volt minden kapcsolatát megszakítani nyugattal, és teljes, onnantól kezdve teljesen rá van utalva Vlagyimir Putyin támogatására és segítségére. És ez a fordulat előtte Belarusz egyfajta hintapolitikát folytatott, próbált nyugat felé is kacsingatni, közben maradt az orosz erőtérben. Ez a politika az egyértelműen megváltozott 2020 után, és azóta nem csak a tettekben, hanem ugye jogi háttérrel is megtörtént. Például megváltoztatták 2022. februárjában, még pont az orosz invázió előtt néhány nappal megváltoztatták az alkotmányt, amely alapján korábban az alkotmányban azt szerepelt, hogy Belarusz egy semleges ország, egy semleges nukleáris fegyverekkel nem rendelkező ország. Ez kikerült a belarusz alkotmányból, a semlegességével is kikerült a nukleáris fegyvereknek, a nukleáris fegyverek nem találhatóak az ország területén, ez is kikerült. Azóta Oroszországtól taktikai nukleáris tölteteket is kapott Belarusz, ugye egyébként ebben az ön által is említett katonai, újabb katonai doktrínában szerepel a taktikai nukleáris fegyverek bevetése is, de itt egy fontos adalék, hogy Belarusz nem rendelkezik semmiféle kontrollal az ország területén elhelyezett nukleáris fegyverek ügyében. A kontroll 100%-ban a Oroszországot érinti, tehát ők diszponálnak a fegyverek felett, Belarusznak személyen bele szólása nincs, hiába írják bele az alkotmányba. Minden esetre ugyanez érvényes az oroszok megsegítését illetően is. Ez lényegében az eddigi trendnek a folytatása, ami a katonai doktrínában is tükröződött. Belarusz lényegében de facto hadviselő fél, még ha pontosabban, bocsánat, de jure hadviselő fél, még ha de facto ez nem is, nincs is kinyilvánítva, tehát Ukrajna például nem hivatalosan nem hirdetett háborút Belarusszal szemben. Ez is egy lépése annak, hogy próbálják távol tartani a közvetlen katonai beavatkozást Belarusz oldaláról Ukrajnába, de jóre mindent megtett Belarusz, ami ugye beleesik a katonai hadviselő fél paraméterei közé. Minden segítséget megadtak Oroszországnak, az orosz katonai kiképzése Belarusz területén folyik. Ugye az orosz katonai repülők használják a belarusz repülőtereket, orosz rakéták többek között belarusz területéről is indulnak ukrán célpontok felé. Tehát a közvetlen katonai beavatkozáson kívül minden lépést elkövetett Belarusz eddig ebben a konfliktusban, ami az oroszok oldalán találja őket.
Szép lassan elmondhatjuk azt is, hogy 2 éve tart már ez a háború. Hogy állnak most a veszteséglisták? Nyilván mindkét oldalon elég komoly áldozatok vannak, nyilván emberi oldalon is, meg eszköz oldalon.
Itt csak becsések vannak, ugye mindkét oldalon a katonai veszteségek államcsitok részét képezi, tehát egyik oldalon sincs pontosan vezetett, pontosítok, nyilvánosság előtt pontosan vezetett veszteséglista. A becslések, itt szakértők különböző kreatív eszközökkel próbálják mérni ezeket a becsléseket. Például a BBC és az orosz, független orosz médiazóna rendszeresen figyeli a nyilvánosan elérhető forrásokat, például a közösségi oldalakat, a újságokat és az abban közölt közleményeket, az elhunyt katona nevéről szóló közleményeket figyelik, és ez alapján azonosítják be a katonai halottakat, és ez alapján például elmondható, hogy a becslés szerint az orosz katonai áldozatok már meghalták a 100 000 főt, ez viszonylag könnyen megerősíthető. Az ukrán oldalon hasonló veszteségek valamivel kisebb, de hasonló olyan 90-100 000-es veszteségekkel számolunk, ezek az elhunyt, tehát a meghalt katonák. Hogyha ugye, teljes veszteségeket nézzük, a az elhunyt katonák, illetve azok, akik úgy megnyomorodtak, hogy nem tudnak visszatérni a frontra, akkor Oroszország esetében 300-320-350 ezer főre teszik ezeknek a számát, míg Ukrajna esetében az olyan 250-300 ezer fő. Ugye a támadásban lévő haderő mindig sokkal nagyobb veszteségeket szenved, és a háború nagy részében Oroszország volt támadásban, tehát ott a védekezésben lévő fél jobban tudja kímélni a katonai életét, mint a támadásban lévő fél. Ezzel magyarázható, hogy valamivel magasabb lehet az orosz katonai áldozatok száma. Tehát ilyen 300-350 versus 250-300 ezer fő a katonai veszteség mindkét oldalon. Ez egyébként azt is jelenti, hogy az orosz katonai veszteségek most ebben a háborúban kevesebb, mint két év alatt sokkal magasabbak, mint Oroszország elmúlt néhány évtizedben elkövetett háborúiban összesen, beleértve az afganisztáni háborút, beleértve az orosz-grúz háborút, az első csecsen háborút, a második csecsen háborút. Tehát, hogyha ezeket összeszámoljuk összesen, akkor ott az áldozatok száma sokkal nagyobb a fele annak, ami most Ukrajnában alig két év alatt megtörtént.
Köszönjük szépen! Önök az elmúlt percekben Benderzsevszky Antont hallották, posztszovjet térség szakértőt, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját. Nagyon szép és eredményes napot, illetve hetet kívánok.
Köszönöm szépen a beszélgetést, további szép napot kívánok.
Viszont hallásra!